A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a déli szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. Egy óra múlva jelentkezünk híradással legközelebb, 9 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A magányos cédrus. Dokumentumjáték Csontvári Koszkati Vadar írásaiból.
Az égboltozat tele van megszámlálhatatlan csillagokkal, a földünk tele van megszámlálhatatlan intellektumokkal, talentumokkal. Hogy hol jártak, hol nem jártak, keressétek a vándormadarakkal. 1853. július 5-én születtem Kisszebenben Mihály Tivadar néven. Atyám dr. Kosztka László orvostudor és gyógyszerész volt, nem dohányzott, s nem ivott. Passziói voltak a vadászat és a rakétakészítés. Házunkban az agár, kopó, vizsla, sokszor farkas, kölykök, rókák, baglyok neveltettek, az éneklő madarak egész serege hangversenyezett. Emlékszem tisztán mindenre, még a nagy planéta idejére is, s mint kisgyermek dajkám öléből csodáltam a nagyüstököst, mely a házunk fölött lebegett. A gimnázium után 3,5 évig voltam kereskedő, azután már saját erőmből gyógyszerész, és az oklevél elnyerése után 1 éves önkéntes Budapest polgármesteri hivatalában irkász és joghallgató. A minden tudás vágya rengeteg könyvet olvastatott ki velem. Ez ismeretekhez járult a Margóféle összehasonlító bonctan, amely Darwin elméletére támaszkodott, és ezzel engem a világ minden ismeretére buzdított. Utána jött a szegedi árvíz katasztrófája, amely engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre.
Ti maradjatok itt az öthalmon! István Ferenc, csónakba! Átevezünk a vasúti indóház mellé, a nagytöltésre. Indulás! Mélyen meríts!
Egyszerre húzzuk, különben felborulunk!
Húzzál erősebben, a szél ellenünk dolgozik!
A csónakot kössétek az oszlophoz! Ugrás kifelé!
Mit csináltál? A csónak!
Elszabadult! Sodorja a szél befelé!
Elszakadt a kötél!
Hajnalra idejél a katonai ponton! Addig sok nem fagyunk meg!
Igyék egy forró teát.
Jó lesz, borzasztóan átfagytam.
Vállalja éjjelre az inspekciót?
Vállalom. Hogy ne vállalnám? Már láttam a természetben a sors csapását, a falánk hernyók pusztítását, kártevő pockok elszaporodását, de tömeges embereknek a büntetését még nem láttam. Öreg, ifjú, asszony, férfi, szegény, gazdag, leány, gyermek. Ugyan mit vétettek ezek az emberek, hogy a sors kivétel nélkül vízzel lepte meg őket?
Itt a reggelie. Sárga avasztalonna, szurkos szalonnás fekete kenyér. Más nincs.
Majd később eszem valamit bent a városban.
Adja nekem az adagját, fiatal úr. Egy falat kenyeret sem vehettem magamhoz, éjjel tört ránk a vész.
Könyörgök, egy pokrócot szerezzen nekem, majd legalább valami zsákot, majd megvesz az Isten hidege.
Egy kis vizet, fiatal úr, a kisgyerek kiszárad a láztól.
Ilyen tapasztalatok után kedvetlenül kerültem vissza Budapestre, meg egy meghüléssel is. Testem, lelkem pihenésre szorult, az orvosok ajánlatára kerültem Iglóra, egy gyógyszertárba, mint provizor. Szabad időmet a Kárpátok alján tölthettem, fenyves illat, szamóca, málna, áfonya körében. Itt ebben a csendes magányban eltűnt az árvíz réme, a háborgó elem végzete. Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, és egy délután patikám előtt csendesen bóbiskoló tinós szekére megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, és egy vén papírra kezdem rajzolni a motívumot.
Mit csinált? Hisz maga festőnek született.
Micsoda? Mit mond principális uram? Különös eset. Tényleg. Vajon miért ilyen nagy boldogság ezt a rajzot nézni?
Na csak nézegesse, nézegesse. Hát úgy sincs nagy forgalom a patikába.
Nézd csak, milyen furcsa kis háromszögletű mag termett a bal kezemben.
Te leszel a világ legnagyobb plenér festője. Nagyobb Ráfaelnél.
Legnagyobb micsoda festője? Ezt a szót akkor nem értettem. Később tudtam csak meg, hogy a plenér kifejezés a szabad természet fényeihez igazodó festészetet jelöli. Én később napút festészetnek mondtam. A kinyilatkoztatás arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véjük, ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul rám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. ...1881 húsvétján 56 forinttal a zsebemben, Rómában széjjel tekintettem a vatikáni műkincsek birodalmában a Reán várakozó munkát felmérni. A szobroknál kezdtem, ahol nem bírtam felmelegedni. Nem a hűvös, zárt levegő okozta hideg miatt, hanem keveseltem a munkákban az élet energiát. Mert arról, hogy művészi energia is létezik, akkor még nem tudtam semmit sem. De mert a természetet nagyon jól ismertem, és az életet tisztán éreztem, tehát a munkákban elsősorban azt kerestem. Átmentem a Ráfael lodzsáiba, ott sem borultam lázba. Megnéztem a nagy csata falfestményét, és a többit mind együttvéve, de élő természetet nem találtam. Most már elméletileg is tudtam, miről van szó, miért kell nekem nagyobbnak lennem Ráfaelnél. Hol és hogyan kezdjem el? Rómában minden esetre 20 évet állapítottam meg magamnak a felkészülésre.
Mi csak, Tivadar! Mit csinálsz te Párizsban? Mind morfondírozol itt magadban?
Bruk Lajos! Na te kapóra toppantál ide! Úgy gondoltam, hogy munkácsihoz állok be festőírosnak.
Festő akarsz lenni?
Egy év alatt összegyűjtöm a költségeket. Ezért is jöttem Párizsba, hogy megbeszéljem Munkácsival a dolgomat.
Munkácsi elutazott Párizsból, és úgy tudom, jó ideig nem is tér vissza. Amerikába ment.
Amerikába? Ahhoz túl sok pénz kellene. Akkor még a vászon az ecset a festék. Hogyan kereshetném meg a szükséges összeget?
Te patikus vagy, nem de?
Patikus.
Nem olvastad odahaza Tisza Kálmán rendeletét a gyógyszertárak felállításáról?
Igazad van. Azonnal hazamegyek, szerzek egy jogosítványt. Ez az az út, ahol én vagyoni függetlenséget szerezhetek, és zavartalul a festészetnek élhetek. Van egy cimbalmom, értékesítem. Tíz évi szorgalmas idő után az összes kiadások fedezve, ház és kert áll a rendelkezésemre és a gyógyszertár bérlete. A gyógyszertárat bérbe adom, és mielőtt még az 1894. esztendő bevégződne, Münchenbe utazom. A Hollósi féle festőiskolába lépek be. Mi egyebet írjak erről a tíz esztendőről? A mindennapos küzdelem egy sort sem ér meg. Igen, megvan. Ennyi elég is lesz. A Gácson töltött 10 esztendő a magyar közművelődésre is befolyással volt.
Na, Herr Obmann Kostka, végül is rászánta magát Wertmüller úr portréjára.
Nem azért halogattam én, Hollósi mester, mert féltem a feladattól.
Ja, jó, tudom én azt, kedves Kostka. Nagyon szépen halad a rajzban, sőt az utóbbi időben a színelemzésben is különleges dolgokat művel.
Keresem a napszínet.
Ja, valami újszerű plenéren töri a fejét. Na, csak figyeljen a rajzra. Wertmüller úr koponyájába már sok tanítványom bicskája beletörött. Nem mindennapi modell.
Pár minút ne, Wertmüller. Sofort werden wir fertig.
Ich habe Zeit.
Úgy. Jó. Ilyet még úgy se rajzoltak magáról.
Sie lieber Herr, ich stehe 17 Jahre Modell, aber so kräftig hat mich noch niemand gemacht wie Sie. Herr Hollósi, Herr Meister!
Mi a fenn, mi történt?
Schauen Sie, Herr Meister, schauen Sie!
Azt mondja, hogy 17 évig ült modell, de ilyen karakterisztikusan még senki sem rajzolta le, mint én.
Való igaz. Csodálatos rajz.
Hat hónap után Münchenből Karlsruhe-ba mentem Karl Morgan tanárhoz, aki 3 hó után Itáliába küldött. Én a Dalmát partokon festve Ragúzáig értem, és innen a Düsseldorfi Akadémiára utaztam fel, ahol az igazgató tudtomra adá, hogy már többet tudok, s iskolára szükségem nincsen. Itt az ideje a nagy motívumok megfestésének. A levegő távlat élethű perspektívája a célom, és olyan energia megfestése, amilyen még nem volt ezen a világon kifejezve. Ez lesz az én plenérem, az én napút festészetem.
Sose hallottam erről a Kostkáról, különben itt a levele. Ezt hallgasd meg. Harangi György fotográfus művésznek Debrecen. Igen, tisztelt uram. Budapesten az Uránia Színházban arról értesülék, hogy ön rendkívül szakértelemmel a Hortobágyi pusztáról felvételeket bámulatra méltó módon készít. Én ezt nem az apparátusnak tulajdonítom. Épp ezért fordulok önhöz. Volna kegyes engem felvilágosítani a következőkről. Mi a fő motívum a pusztán? Az ég, a nap lemente vagy kelte, az égen a viharos felhőzet vagy a puszta föld? Mi adja meg a hangulatot? A távolban levő állati foltok vagy a közelben levők? Bikák, lovak vagy száguldó csikósok? Esküszöm, csak azért küldöm el a fotókat, mert már ezek a kérdések is olyanok, hogy szinte látok magam előtt végre egy remek hortobágyi festményt. Szinte lehetetlennek tartom, hogy ez a Kostka nevű piktor ne járt volna itt, ha pedig mégse, mintha a képzeletében már benne volna az egész. A levél máskülönben egészen normális. Jelenleg Jajce vizesését festem, s néhány nap múlva befejezem. Innen valószínű, e hó 20-a után elutazom, valószínűleg Szigetvárra. S ha ott meglelém, amit kívánok találni, ott festek legalább 1 hónapig, azután a Hortobágyi pusztát tekintem festői motívnak, stb. Vagyok igaz tisztelettel Kostka Tivadar festőművész, Jajce, Bosznia, 1903. június 4.
És mire kérjön, uram, a kölcsönt?
Világkörüli útra kell mennem, és amit még nem láttam, meg kell nézni.
Hát ha önnek, mint mondja, kell mennie talán a kiküldő...
Én kértem 2000 koronás segét a kultuszminisztériumtól, akár csak kölcsönképpen is, de még csak felletet se kaptam. És most már nincs több időn várakozni. Nézze, uram, én a Vihar, a Nagy Hortobágyon című képen megfestése után, de már előtte is, még 1902-ben megtekintettem a Magas Tátrában a nagy motívumot. Megfestettem Selmezbánya látképét, de mondom önnek, akkor még csak szemlélődtem. Gyönyörködtem a tarpataki vizesésben, a lomnici csúcs és társainak büszkeségében, a középormon lévő eleven sziklák világítása és a mélységnek kifejezhetetlen távlata hatott rám. Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem, és bámultam a természet monumentális szépségét, a hangulat csendes, mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenét.
De uram, én végül is banktisztviselő
vagyok. Kirándulásokat tettem minden irányban, és kerestem a szépet. Gyönyörködtem a nagyarányú távlatok mérhetetlenségében. Innen ősszel egyenesen Nápoly vidékén, Castella Mare di Stabiába rándultam, ahol a telet festői tanulmányokkal töltöttem.
Ön el akarja mesélni az egész életét?
A következő év nyarán ismét a Tátrába utaztam. Kiszépítém az első rajzot a Tarajkáról, nézve a nagy vízesést háttérben, az összes ormokkal és a kiálló sziklákkal, de az egyméteres rajz ki nem elégített.
Uram, kérem, nekem csak a kölcsön célja ki.
Azt magyarázom! Egy szóval egyenesen Szicíliába utaztam, és Taorminában állapodtam meg. De mert a taorminai görög színház az Etnával rendkívüli nagy távlatot követelt, nagyobbat a tátrai vízesésnél, hosszabb tanulmányozás miatt évi lakást béreltem ki, de kisebb részletek festése után a nagy motívumhoz hozzá nem nyúlhattam, nyáron visszakívánkoztam a Tátrába, a nagy tarpataki völgynek újbóli tanulmányozására. De hiába tanulmányoztam, a nagy monumentális feladatra még gyenge voltam. Visszavágytam Taorminába, és amikor ott arról győződtem meg, hogy 1-2 méter hosszúságú napkeltében készült festménnyel célt nem érek, és ezzel a világ elében nem léphetek, a vászom megsemmisítésével szembe kerültem a pozitívummal, és az a meggyőződés kristályosodott ki az egészből, hogy világ körüli útra kell indulni.
Uram, én megőrülök, rendben van a kölcsön, megkapja. Most már csupán egyetlen rovatot kell kitöltenem, de röviden kérem, nagyon röviden. Ha elhagyja az országot, hová utazik, mi lesz kintartózkodási címe?
Svájcon át Hollandiába megyek, de előbb Schaffhausenben megfestem a nagy vízesést.
Már megint vízes, és hová utazik, röviden?
Amsterdam, Haarlem, Haga, Rotterdam, Antwerpen, London, Brüsszel, Párizs, Spanyolország.
Alig, ha nem vihar lesz az éjszaka.
Miből gondolja, asszony?
A kormányos mondta. Ha nem sietnék úgy, tudja, az uram súlyosan megbetegedett. Kivártam volna a rendes reggeli hajót. Egy ilyen rozog a teherszállító. Ön is sürgős ügyben utazik?
Betlehembe kell sietnem. Jézus születése éjszakáját a helyszínen figyelem meg, és az impresszió alapján festek egy világra szóló képet.
Ön festő? Már azt hittem valami sürgős üzleti ügyben.
Kérem, ez valóban nagyon sürgős. 20 évet adtam magamnak, és most már igazán sietnem kell. És főleg festenem. Úgy érzem, eleget láttam. Nézze, asszonyom, Velázquez valóban kiváló festő volt. Szerintem Las Meninas-ában sikerült tökéletesen megoldania a műtermi levegő ábrázolásának problémáját. Zseniként említhetem Tizianot, Van Dyckot vagy Rubenst, aki minden harangozást ki tudott színesíteni, de a természetet és egy szivárvány sem tudott festeni. A hátteret nem ismerte. Szabadban a levegő titkát még egyikük sem tudta megoldani. Meg kell mutatnom, hogyan kell bibliai jeleneteket igazán megfesteni.
Kitört a vihar! Legyészség a fedélzetre! Földem, fáradjon le a vinnyába! Uram, ön is!
Az éjjel fogadalmat tettem, hogyha épp bőrrel megúszom, az életben nem szállok hajóra. Ön nem így volt?
Tovább kell hajóznom Kairóba.
Ön nem rettent meg?
Először bennem is felmerült a kérdés, amikor a kabinban a víz ki és behatolt, és minden tárgy összetörött. Rémes volt a toronymagas hullámok vergődése, és szembe kerültem ismét a sorssal. Azért kellett nekem az életemet megszakítanom, hogy ebben a rettenetes viharban nyomtalanul tűnjek el. Ha ezt kívánta tőlem a sors, a láthatatlan isteni akaraterő, ám legyen. Háborgás nélkül lecsillapítám szívem érzését, festőszekrényemet magamhoz csatolva elaludtam.
Maga el tudott aludni?
Szerencse, hogy csak most tudtam meg, hogy a hajó dinamitot és lignitet szállított.
Na mi az, titkár urak? Mi ez a nagy vidámság? olvassa ezt a táviratot, méltóságos uram. Önnek címezte valahonnan Egyiptomból az a félnótás festő, aki már a múltkor is zaklatta méltóságodat 2000 korona segélyért.
Plenner erfunden.
Bizonyára erre kellett volna neki a 2000 korona. Elment megkeresni a szabad levegőt Egyiptomba.
Na, Wertmüller úr, emlékszik még arra a fiatal magyar festőre, aki olyan remekül megrajzolta?
Már hogy ne emlékeznék? Soha, soha olyan remekül még nem rajzoltak le.
Táviratozott Kairóból, a plener feltalálva. Azt telegrafálta, hogy csodálatos sivatagi naplementét festett, és amint elkészült, Jeruzsálembe rándult, s ott 67 életnagyságú alakkal megfestette a panaszfal körül lamentálókat.
Nyugtalan Bizánc rombadölt Olimpia,
nyugtalan Róma düledező fóruma,
nyugtalan Jeruzsálem panaszfala, s nyugtalan Európa nem csekély mérben hunnia.
Ebben az izgalmas zavarosban fejlődik a kultúra, a szép művészet és a politika. Vele együtt üveg alatt nő a gomba.
De fejlődünk, mert fejlődésnek nézzük a libatömést, s kultúrátlan barbárságnak a repülést.
Fejlődésnek az aranyezüst kincsét, butonok, drága kalapoknak múló értékét.
Fejlődésből építjük a palotasorokat, s humánus gyöngétségből tűrjük a poloskákat.
Fejlődés mi nálunk a sötét szellőzetlen zárka, embertüdő sorvasztó lakása.
Fejlődés számba vesszük az elgázolásokat, a vasúti és a tengeri katasztrófákat.
De fejlődünk a légzőszervek betegségében, nikotin, alkohol szülte idegvérszegénységben.
Fejlődésben vagyunk a betörőbandákkal, az érdekházasságokkal és a rablógyilkosokkal.
Fejlődésben él az ember hús mérése, az embriózás és vérfertőzése.
Modern kultúrának nem ez a szívverése.
Azt mondják, 20 négyzetméter.
Annyi az, magam láttam, amikor 4 hónapja ide szállították a vázlat.
Állítólag vázlatot sem készített
ide jár hozzá. Ez már évek óta, minden este itt bámulta a naplementét.
Nem tudják, mit kér a képért?
Uraim, engedjenek előre, az esti lapnak írok tudósítást.
Tessék, uraim, készen vagyok. Olyan naplementét láthatnak, hogy ez lesz a világ legszínesebb napút festmény.
Csodálatos, szinte megelevenedtek a romok.
Az Etna csodálatos.
Taormina teljes pompájában ragyog.
Mester, engedjen meg néhány kérdést az esti újság részére. Ez az ön legnagyobb képe, vagy festett már máskor is ilyen hatalmas vásznat?
Hazámban, Magyarországon hasonló méretben készült el a nagy tarpataki vizesés.
Igaz, hogy ön nem készít vázlatokat?
Még csak rajzpróbára sem került a dolog. Évtizedeken át hordtam magamban ifjúkori élményeim vízióját. A Tátra virradatkor, uraim, ha láthatnák, a sziklacsoport gyönyörű rózsaszínben.
Hol festett még külföldön?
Athénben több képet is.
Talán a görög művészet inspirálta?
Athénben igazi szobrászi munkákra akadtam, vagyis igaz emberi érzésre bukkantam, ahol arról győződtem meg, hogy a szép Galatea nem mese, hanem valóság. A görögök kezében a hideg kövek megelevenedtek, kar és fej nélküli torzók beszédesek lettek, holott Rómában a híres Mózes még ma is néma, a mestere hiába nógatta, hogy parla. Az akropoliszi níké kődrapériái alatt viszont érződik az élő hús.
Mi az ön nézete a művészetről általában?
Minden művészetnek a dekoratív művészet a csúcspontja, mert a művészet célja fölemelni a lelket az eszmények magasabb szférájába. A művészet a jóságot, a szépséget, az igazságot és a harmóniát jelenti, és ezzel hat a szemlélőre.
Mester, megveszem a képet. Mit kér érte?
Hogy képzeli, uram?
Na de komoly vevő vagyok, szép összeget kaphat érte?
Pénzzel sem megfesteni, sem megvenni nem lehet ezt a dolgot. Hazám jövőjére gondolok, képeim hazámat szolgálják.
Megőrült!
Miből fog megélni?
Ez az ember komoly pénzt ad érte.
Amíg lehet hazámnak használni, az segíteni, szellemi erővel fejleszteni, kiemelni a közönséges államok sorából. Azt hiszem, a legszebb kötelességek egyike, talán isteni hivatással párosult rendeltetése minden igaz egyének. Két nagy képemmel a világot már meglephetem, kiállítást rendezek Budapesten.
Nézd csak, gyönyörű ez a holdvilágos táj. Sétakocsizás új holdnál a téma.
A Himettosz. Szinte hihetetlen volna ez a kép, ha nem láttam volna ilyet saját szememmel, mikor Athénban jártam.
Na ugye? Ugye? És ezt senki nem akarja nekem elhinni.
Ön festette ezeket a képeket, uram?
Kérem, ez a hölgy is igazolhatja.
Én a Kaukázusból jöttem. Bejártam egész Ázsiát. Mondhatom, Európa a japánoktól sokat tanult. De öntől, uram, még többet fog tanulni. Ezek a világító színek. Ezek a pompázó fehér színek.
Amint Damaszkuszban az utcát járom, a vidéken is szorgalmasan kutatom a nagy motívumot, előáll egy görögnek látszó ember, s olasz nyelven mondja.
Ön, uram, nem, de egy nagy festményhez keresi a motívumot, de az Damaszkuszban nem találja. Most jövök Baalbekből, ahol a naptemplomot a legszebb világításban láttam. Siessen oda, most van az ideje, a keresett motívumot ott találja.
És mint a csodában, mindig az idegen ember valóban igazat mondott. Másnap hajnalban a nagy templommal szemben lévő Hotel Viktóriában álmomból felriasztott egy fény, mely tűzvörösen húzódott le a magas Libanonról, belángolta a Helios oszlopait aranylehellettel, s átkarolta a Bacchus Antonius és Vesta templomait világító színek. Önmagától előállott az 1880-i kinyilatkoztatás tartalma, vagyis a világ legnagyobb plenér motívuma. Baalbek a világ legnagyobb napút festménye. Nem is festmény, vászlat már nem lát a szemlélő. A csodás elhivatás testet öltött, látható, letagadhatatlan konkretizálódása. A sarlatánok által kétségbe vonhatatlan tett, amivel immár a világ elé kell lépnem. Minden együtt van, amit kerestem. A világító színek, a dekorativitás, az eszmei gazdagság, az energia, a monumentalitás, a részletgazdagság és az érzés távlata, életművemnek sommázata, amiért megpróbáltattam, viharos tengeren hányódtam, sivatagban, hegyek között egyedül küzdöttem.
Paris, le 7 juin 1907, Grand Serre de la Ville de Paris. A kiállítás megnyitásának időpontja 1907. június 7-e.
Pierre Weber, a New York Herald lángeszű kritikusa kimondá, hogy minden a világon létező festmény túl van szárnyalva. Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam. Csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére cédrusokat festeni. 6 méter átmérővel bíró fák előtt állunk, és a fákkal érintkezve bölcselkedünk. Olyan voltam, mint a kismag, amikor földbe kerül, kitörődik vele, miképpen él a föld alatt, s fejlődik tovább. Ugyanaz történik az emberrel is. Tessék észrevétlenül kifejlődni, nem törődik azzal senki sem. A mag kezünkbe adatott, mely cédrusfát jelent. Él a fény, él a szín, de a levegő létezik. Párása vagy száraz a levegő? Éreztetve van. A gondviselés megfestette velem az 5-6 ezer éves cédrusfát, melynek egyik ága kardot ránt és fenyegeti a világot. Emberek, az élettel ne siessünk. Az életnek más a célja, mint amilyennek képzeljük. jövőnket az ősi energiának a munkája. A láthatatlan teremtőnek az igazsága fogja megalapozni. A zseni maga a fényes nap, teljes igazsággal, kifogyhatatlan energiával, amelyből az egész világ táplálkozhatik.
Zseni lehet, aki soron van, akit a sors keze kiválasztott, akinek ősei akaraterővel, lelki műveltséggel s művészi tehetséggel voltak felruházva, aki telivérrel, szerelemmel jött a világra, aki szerelmes volt a dajkájába, szerelmes volt a napba, szerelmes volt az üstökös csillagba.
Aki szabadba kívánkozott, spille után futkosott, aki szerette az igazságot, magában soha nem unatkozott, aki a munkát szeretettel végzi, s gondolattal a jövőt keresi, aki szakította jelennel, s útra kelt a sejtelemmel, aki mindenütt és mindenben szívét használta a küzdelemben.
Aki pályát cserélt, visszavágyott az iskolákba, keresett, kutatott a könyvtárakban, aki világhírű egyének hallatára, féltékenyen ébredt öntudatra, aki mindenütt és mindenben kötelességtudó volt, kitartó, fáradhatatlan, buzgó, követelő, gőgös nem volt önkorában, habár felelősséget érzett önmagában. Aki a nagy világ ismerete után vágyott, sokat utazott, aki a határvonalakat látta, soha nem habozott, aki eredeti volt mindenütt és mindenben, független mindentől és mindenkivel szemben.
Zseni lehet, akinél a látó-halló érzés kifejlődött, akinél a szív és a lélek kimívelődött, aki az első szerelmét plátóilag nézte, közelebbről a csalódás kísérte.
Aki szerelmes volt a hazájába, és szeretettel gondolt a nagyvilágra.
Levél K. Lipics Elekhez. Igen, tisztelt tanácsos uram. Nagy, igen nagy felelősséggel járó hivatalt képvisel ma a magyar kultuszminiszteri tárca. Csak isteni csodával határos eredménnyel lehet tekintélyhez jutni. A koronás főtől le egészen az utolsó fizetett ember ma, mint ellenség szerepel a szocialista tanokkal szemben. Szükségben ismeri az ember az embert. Aki a teremtőre hivatkozik, az teremt és nem koldul. Petőfi teremtett, és mégis kénytelen volt sokszor koldulni szép Magyarországban. Én ugyan nem koldulok, de szükségesnek találtam felépíteni Magyarországon a zseniális egyének menhelyét, ahol mindenki szabadon, fesztelenül és gondtalanul kísérletezhetnék. Ha én Bálbeket semmiből tudtam megteremteni, ennek az ideának a keresztülviteléhez még csak energia sem kell, csupán az egyéneket összeszedni, nekik csendes otthont létesíteni, és megmutatni az igazság útját, amelyben haladva céljukat elérhetik. Én nem a gazdag Magyarországtól várom hazám újjászületését, hanem a zseniális szellemű egyénektől, ahol egy is többet tehet a kulturális haladásban, mint száz iskolának a tévedése, avagy létesítése. Teljes rendelkezésére igaz híve, tisztelője Csontváry.
Zseni lehet, aki folyton küzdött önmagával, s küzdelmét nem tudatta a világgal. Aki álmában is nyugtalankodott, s önmagával megelégedve nem volt.
Aki a szépben gyönyörködött, s a naplementében ábrándozott.
Akit a küzdelem közepette, az ihlettség meglepte. Aki az ihlettség örömére új világ jöttét érezte, aki láthatatlan ihlettől minden ismeretnek az ismeretét, minden tudásnak a tudását sejtette.
Aki a láthatatlan hangot felfogta és megértette, akinek a reményét a nagy idő meg nem gyengítette, akinek a bölcseletét a titokzat meg nem rendítette.
Aki az ihlettséggel soha nem játszott, aki az ihlettségből vásárt nem üzött, aki a munkát ihletlenül meg sem kezdte, aki az ihlettséget a munkánál értékelte.
Kedves Feszti, ezek a képek valóban lenyűgözőek.
Bár úr, tehát nem hiába jött Berlinből Budapestre.
Valóban meglepő az a szuggesztív erő, ami ezekből a képekből kiárad. Gyönyörűek a figurák, a tájak erőteljes jellemzése és a színek gazdagsága.
És a mester? Hol késik a mester? Nagy üzletet kínálok. Azonnal elviszek néhány vásznat. Milyen ember ez a Csontváry?
Csodálatos egyéniség. Magas röptű és a művészet végtelen lehetőségeiben hívő próféta. Emberi gyengeségektől mentes egyéniség. Á, Csontváry! Éppen magát dicsértem a báró úrnak. Berlinből jött, nagyon tetszenek neki az önképei, és azonnal megvennek közülük néhányat Berlin gyűjteménye számára.
Hogy adhatnám én el a magyar nemzet tulajdonát?
Zseni lehet, aki keletről jött.
S a nyugatot szemlélte.
Aki keleten az ember boldogságát szeretettel nézte.
Nyugaton a boldogtalanságát észlelte.
Aki keleten szívben, lélekben rokonra talált.
Nyugaton a szív s a lélek helyén a kétszer-kettőre akadt.
Aki keleten gyönyörű levegőben az Isten kedvét látta.
Nyugaton a füstös bűzben a romlást találta. Aki a füstös kávéházakban a tüdőbaj csiráit, a kártyabarlangokban a neurasztenia jelöltjeit. Aki a gyárakban s hivatalokban a modern rabszolgákat látta, s a világpiacokon hallja az égalité, fraternité s liberté hangos szavait.
A csillagos égen meg a milliárd csillag hangtalan csillámlásait.
1914. A háború. Ti hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útjain eltévedtetek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentetek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel. Megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel. Telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre, ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók. Megtermékenyíteni őket, ti nem voltatok arra valók.
1919. márciusában, a kommün első napjaiban Csontváry is jelentkezett a szakszervezetben.
Kedves Herman Lipót, magához fordulok, magának itt némi funkciója van. Tudja, hogy a patikán bérbe adtam, annak jövedelméből éltem. De most hogy is mondjam, államosították. Valami pénzre volna szükség.
Zavarban volt, talán nem akarta bevallani, hogy éhezik, és a kérés különben sem volt szokása. Ekkoriban még nem utaltak ki segélyt a művészeknek, de Csontváryval kivételt tettünk.
1919. június 20-án a János Kórház belgyógyászati osztályán verőérgyulladásban meghalt.
A magányos cédrus. Dokumentumjáték hangzott el Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból. Írta dr. Jósvai György és dr. Németh Lajos. Csontváry, Latinovit Zoltán. Közreműködött Almás Éva, Balázsovics Lajos, Balázs Piri Zoltán, Bihar Sándor, Farádi István, Galkó Balázs, Gregus Zoltán, Gyöngyösi Katalin, Gyulányi Éva, Horváth Péter, Juhász Jácint, Kalocsai Miklós, Kis Ferenc, Kútvölgyi Erzsébet, Lukács Sándor, Nagy Attila, Nagy Gábor, Cséné Metlajos, Oszter Sándor, Haudics Béla, Raksányi Gellért, Sándor István, Seres János, Úri István, Váradi György.
A hangjáték 1972-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 8-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Seb a cédruson. Versek Csontváry Kosztka Tivadarról előadja Cserhalmi Anna, Csikos Sándor, Gyukár Tibor és Szűcs Ildikó.
Rudnai Gábor, Teremtés.
és eljön majd a világ végi csend. Ilyet talán Csontváry hallhatott, mielőtt kezén látta a magot, s a szózatban az Isten megjelent. Mert eljön majd a világ végi csend. Hogy építhet piramista hangya? Mi szükség a szörnyű szorgalomra, ha minden köddé válik odafent? Ha eljön majd a világ végi csend, nem lesz-e késő újra kezdeni? Az Isten akkor másodszor teremt, pedig régóta rajtunk már a jel, ki életét holnaptól keltezi, csak az lehet nagyobb, mint Rafael.
Mándi Stefánia, a cédrus. Én nem kívántam szólani. A szó szólt. És hallgattak a fák a nagykövek. Páfrányos táj bámult az égi hegyre. Aranymangófa, ölnyi zöld tövek. E bujatáj itt nem az én világom. A cédrust láttam. Most már visszavágyom. Áldott kopárság, adj még erőt. A vizek szélén van az én lakásom, ahová inni jár a szarvas és az őz. Örök időn vontam keskeny csapásom, s ha úgy van, hogy a halál megelőz, most nem tudok már többé nem születni. Most mindig új életre eljövök, lágy talpaimba szegeket veretni, te hozzád szólni, élteim levetni. Új is új halállal sorsodhoz növök.
Bertók László villanyvilágított fákjajcéban. Az ember végül útra kell, és eljut Boszniába. Általában alkonyodik, általában már ég a lámpa. A nagy fekete kutya háttal még eljátszik kicsit a házzal, mögötte még mindent lehet, hát belecsobog a folyóba. Szamarafarkát megszorítja, ordítja el. Megérkezett. A kutya mögött sikló népek megrökönyödve visszanéznek, felmutatják a csecsemőt, és érzi, a víz elfolyik. Ez itt a se nappal, se éjjel megnézi a csacsina nőt, és nem tudja, mihez kezdjen a két kezével. Se folyó, se út fél homályban, ha szólni nincsen ereje, ha meg kellett érkeznie, ha se csónak, se gyereke, csak ez a lány itt a csacsin, aki majd utánuk úszik, ha már eleget tündökölt, villanyfényben, között, mögött, mikor minden valószínűtlen, még innen, de már oda át, és semmi sincs az Udi könyvben arról, hogy jajcében a fák, hogy fák mögött a nagy kutyák, hogy cölöppé kell merevedni, ha elért Boszniába.
Bényei József, kocsizás Újholdnál Aténben. Fekete kocsisok hajtják a lovakat, ennek a vágtának jaj vége hol akad, babonás hol tüzel, égnek a házfalak, csattog az utcakő, lovakról habszakad, ez volt a házad itt, ablakból fényfakad, állnak a ciprusok hidegen hallgatag. Fekete kocsisok babonás hold alatt, feketén futaló, mi marad? Mi marad?
Garai Gábor, Csontváry önarcképe. Ez a két szem most már csak befelé néz. Mély kút víztükrén gyűrődik, amit lát. Űzött erdők, romarcok, nedveszít fák, holdösvényen ellovagló kísértés. Ez a két szem most már csak befelé lát. Mint hályok fagy rá kívülről a nézés, növényi összeomlás, tárgyi vérzés írja köré az enyészet karéját. Ez a tekintet fogja önmagának, tombol, mintha rácsok közt kerengene, láthatára földtől az ég felé dől, tulajdon testébe maró rab állat, vergődik, mintha még esélye lenne. kibocsátja szabadon végzetéből.
Rudnai Gábor, Mária kútja Názáretben. Ó, örökké csobogó szent kút, csodatévő, tölts tele lágy remegéssel a nyílt ölű korsót, sebre, ha cseppen cseppje, begyógyul a bánat, gyűrűzik, lassan a szíved ígér, simulóban a hullám, halkul a jaj, hol a habba merülten elomlik az emlék.
Gyurkovics Tibor, tea. A nagy teremben végezetül teát főzött, a teát kiöntötte, teát főzött, a teát kiöntötte, a nagy teremben végezetül. Ki az? Kérdezte, mintha valaki kopogott volna. Ki az, mit akar? Állt az ajtó előtt bezárva, elfödve magát paraványaival. 20 éven át a nagy teremben teát főzött, a teát kiöntötte, nem a levét, a levelét. Gombszemű, kemény kalapos öregember. Ki az? Kérdezte, mintha kopogott volna valaki. Fülelt? Lényegtelen, mosolygott aztán. Ráfaelre gondolt, és megtapogatta a falakat, hogy azokra festhetne még egy óriási halott levelet. Csak egy levél lenne, semmi más. Zöld, nagyon nagy levél. De nem lehet.
Bényei József, Selmecbánya látképe. A tunyaházak némák, engedelmesen állnak. Bennük érik a polgár, mint a 20. század. Piros tetők és frázis. A város csöndje kába. A torony belekékül a hegyek hajlatába. A város lusta élni. Por van és szabad verseny. Béke világ, aranykor, Ferenc Józsefi szellem. De ferdefák sötéten és rendetlenül állnak, izgatott nyurga kígyók, vonaglanak az ágak. Nyugtalan lélek él itt, lázas és törhetetlen, fákkal nyújtózik égig, dacos, mert rendületlen. Nőnek a fák, a nagy fák, szabálytalanok, hősek. Lapul az álmos város. Vajon ki lesz erősebb?
Nagy László, Seb a cédruson. Sebet sebem is libánusva, hű címerünk te viseled. Ítéletig tanú a sebed. Elárulva, hányszor elárulva a szellem, szerelem, vérs, hús, te libánusfa, libanoni cédrus. Ó, cédrus, sebedet becézem, emberarcú szentségedet érzem, bárányhús piros a jajgat benne, bikahús vöröse szakadozik benne, sasbőr és menykő véresül egybe, csupa vérárok, csupa hántás, csupa lázasebet, csupa fázás, piramisfal, téglavörös lejtő mirtanában gyötrődik a május, libanoni cédrus. Fa, libánus, hány ezer éve viselet sebedet vérdús libánusfa, libanoni cédrus, Jób sebe rajtad, Istári és Eknatoni, Jézus sebes, Prométeuszé, Spartakuszé, Joanna szűzé, Dózsa üszök királyfié, jaj, Csokonai kráter sebe, Edith Piafé, jaj, Petőfi dárda sebe, Van Gogh sebe, jaj, Majakovszki ruszki medve sebe, jaj, az Attila mávagjegyű árva sebe, jaj, Radnóti golyófüstös tarkósebe, jaj, Dylan Thomas tövises szemesebe, jaj, a kerúb kondor orkánhúzatú sebe, jaj, kikkel a föld s az űr lesz tele, jaj, a jeltelenek örökösen izzó sebe, világ sebe rajtad, libánus, eltörölni nem támad mágus, villámolva véső, ha kivágja. Óriásabb seb lesz a hiánya.
Elhangzott Seb a cédruson. Versek Csontvári Kosztkati vadarról. Előadta Cserhalmi Anna, Csikos Sándor, Gyukár Tibor és Szűcs Ildikó. Összeállította Rudnai Gábor, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Kertész Mihály. A hangfelvétel 1974-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, május 29-én hangzott el a Magyar Rádióban.
Thank you.
Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.